szeretett jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, mai bibliai szakaszunk szent igény. Az ige hirdetés alapigéje Ézsaiás könyvének a második részében, az első öt versben található. Ezt olvassuk itt, Ézsaiásnak Ámos fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Részen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb részen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Kedves gyülekezet, megint három dologra szeretném ráirányítani a figyelmünket. Az egyik ez az Úr hegye, vagy az Úr házának a hegye, mint tájékozódási pont, mint legmagasabb hely, mint ég és föld érintkezésének legmeghatározóbb, legbiztosabb pontja. A második szó az lehetne éppen a béke is, mert nagyon határozottan szerepel ebben az érdekes himnuszban, ami szó szerint, valóban szó szerint majd fel fogom olvasni, mindjárt Mikeás könyvében is megtalálható ez a néhány vers, ez a himnusz. De én mégis a tanulás szót szeretném másodszor körbejárni ennek az igének a segítségével. Harmadik szavunk, vagy kifejezésünk, vagy problémánk pedig, hogy a világosságban járni. Tehát világosság és járás, közlekedés között mi az összefüggés? Mert az ötödik versünkben valami ilyesmit olvastunk. Az egyik dolog, amit mondani szeretnék, hogy persze ez az egész ige, és ezt el kell fogadnunk, és nem csak tiszteletben kell tartanunk, de fontos is, először Izrael házának hangzott. Nehéz időkben. A nép vagy fogságban, vagy fogságra készül éppen, és az ezt megelőző időszakban egyszerre van jelen a hamis remény, a felületes gondolkodás, amiről Jézus is beszél, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban, hogy egyesek semmit nem vesznek észre, adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek, nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy semmit nem vesznek észre. És akkor is így volt, hogy hiába közeledett a további évszázadot meghatározó, nagyon nehéz időszak, amit a proféta érzékenyen érzékel, lát, és megpróbál intelmeket megfogalmazni, üzenetet adni a nép számára, és a megtérést hirdetni. Vannak, akiket ez nem érdekel, mának élnek, az aptó örömök körül lebzselnek, és változatlanul mohón gyűjtenek, parácsolnak, vagy elnyomják a gyengéket, és azt hiszik, hogy mindig ilyen lesz a világ, ők forgatják a földet, és ők az ő szavukra kell fel a nap, és így tovább. Szóval először Izrael házának szólt az üzenet, és hálásak vagyunk mind Istennek, mind az ő népének, hogy Izraelről annyi nagyon emberi, nagyon igaz feljegyzés van számunkra, évezredekkel ezelőttről is. Ez az egyik jele annak, hogy hiteles szöveget tartunk a kezünkben, mert ellentétben más népek történelmével nincsenek legömbölyített legendák. Az elnyomottak nem lelkes ünneplők, akik végtelenül örülnek, hogy elveszik földjeiket, mint egy akár csak a magunk legendáira, regényre is gondolhatunk, hanem a maga nyers, szörnyű valóságában beszél mindenről, amit csak a történelem hoz, szömpölget maga előtt, és ugyanígy a népről is, amely nem föld felett járó, egyenként is szent emberekből áll, hanem olykor gyávák, olykor kiskitűek, olykor önzők, olykor bálványok felé hajlók, és olykor nagyszerűek és hősiesek, mint amilyen egy nép általában lenni szokott, és ezzel többek között fel is szabadít bennünket az Úr arra, hogy legyünk már őszinték és becsületesek, ne hazudjunk más, mint ami az életünk, és ne féljünk attól, hogy ezzel egyedül állunk, hanem gondoljuk nyugodtan arra, hogy ez Isten választott népével is így volt, és mégis Isten népe ez, az Úr szereti, megváltotta, terve van vele, és így az egyénekkel, és velünk is. Mindig muszáj tisztázni, hogyha egyszer le van írva a Szent Ige, akkor az nem egy hajdan megtörtént, és aztán aktába kerülő történet csupán, nem így szokták mondani, ad akta tettük, tehát valahová az emlékek közé leraktuk, és majd a kutatók foglalkoznak vele, hanem Isten ezek által a történetek által szó, tükröt tart elénk. És nem kell elvenni Izraeltől az eredeti üzenetet, nem kell azt mondani, hogy ez nem is Izraelről szól, hanem ez most már az egyházról szól, nagyon sok magyarázat van, amelyik egyszerűen elintézi egy legyintéssel az eredeti megszólítottakat és üzenetet, ezt nem lehet megtenni. Izrael háza az Izrael háza. És hogyha Isten befogad az Ábrahám magvai közé, kívülről is örökbefogad másokat és a család részévé tesz, ezt ismerjük a valóságban is, hiszen van, aki vér szerinti gyermekei mellé, vagy azok hiányában örökbefogad olyat, aki nem tőle származik, és ez a gyermek a család örököse, teljes jogú tagja lesz. Nos, így bennünket is az Ábrahám szövetségébe, ami Urunk Jézus közvetítésével és érdeméért befogadhat az örökkévaló Isten, is be akar fogadni bennünket, de nem kell onnan kiszorítani a vér szerint való fiakat, még akkor sem, hogyha szám szerint esetleg egy pillanatban kevesebben lennének, bár ki tudja, hogy Ábrahám fiai mennyien vannak, mint égen a csillag és tengerpartján a homok. Szóval szól nekünk is ez az ige, de ezt muszáj volt tisztáznunk. Hát nézzük, hogy mi is a helyzet itt ezzel a bizonyos kifejezéssel, amiről azt mondtuk, hogy az Úrnak hegye. De előtte, hogy jól lássuk, hogy nem légből kaptam azt a gondolatot, hogy ez Mikeás könyvében is megtalálható ez a rész, lapozzuk. Esetleg akinél van Biblia, Mikeás könyvét a 4. fejezethez, ahol ezt olvassuk. Tessék figyelni a felolvasott szakaszszal összevetve azt, amit most olvasok. És lészen az utolsó időben az Úr házának hegye, a hegyek fölé helyeztetik, és felül emelkedik az a halmokon, és népek özönlenek rá. Pogányok is sokan mennek, és mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, és a Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. és sok népek között ítéletet tészen, és megfed erős nemzeteket nagy messze földig, és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká, nép-népre fegyvert nem emel, és adakozást többé nem tanulnak. Szinte szó szerint ugyanaz a szöveg, ami itt Ézsaiás könyve második részében van. Az a címe ennek a fejezetnek, Ézsaiásnak, Ámós fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől, és mondja ezt a szöveget, amit Mikás is szó szerint mond. Vagy arról van szó, hogy először látta ezt Ézsaiás, vagy először látta Mikás, a nagyon erősen, mondjuk kicsit elfogultan hívők szeretnék inkább azt állítani, hogy szó szerint mind a ketten ugyanazt látták, nem térünk ki ezelől sem, miért ne lehetne, ebben lehet. De azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy abban a korban, amiben ők ketten éltek, abban a történelmi környezetben és politikai hangulatban nagyon határozottan fogalmazódott meg ez a szöveg. Szinte azt mondhatnánk, mintha valamilyen fajta motto, vagy dal, vagy jelmondat transzparensre írható, akkor nem hordoztak, még nehéz is lett volna kődarabokat hordozni, amiben bele vannak vésve a feliratok. De mondjuk így, hogy egyfajta politikai program is lehetett ez, amiről itt szó van benne. Többek között az is, amiről először akartam beszélni, ez a bizonyos Úrnak hegye. Ugye, hova özönlenek, mely hegyekre özönlenek az emberek? Tessék mondani, mely hegyekre, milyen hegyekre özönlenek? A legegyszerűbben. A tudás hegyére, hát Énike nagyon komoly dolgot mondott, amiért neki, mint hívő megjegyzőnek, megjegyzéstevőnek dicséret jár. Mondja, hogy a jó kilátás. Igen, arra gondoltam, hogy aki hegyre mászik, azt, ezt a fáradtságot azért vállalja, hogy onnan szerte nézhessen például. Van, aki bölcselkedni jár a hegy tetejére, de más inkább bevonul, én ezek közé tartozom, szobája mélyére, pláne ha hűvös, és ott bölcselkedik. Isten őrizzen, hogy hegyre mászon. Tegnap lent voltunk helycén, ifjúsági táborban, ott volt, vagy 40 fok árnyékban, és kérdeztem, mi a program, hát mennek szám háborúzni. Mondtam, hogy én ebbe belehalnék, de valakinek az energiáját csak ilyen módon lehet valamilyen kordában tartani, hát mentek egy még eddig nem ismert hegynek a tetejére, volt ott egy gyerek különösen, aki mondogatta, hogy hegyre akarok mászni. Hát meg ájultan csodáltuk ezt az energiát. Szóval, aki hegyre megy, kilátást akar, vagy sielni akar, mondjuk például. Hát özönlenek az emberek azokra a hegyekre, amelyek hóval borítottak, és sielni lehet ott. Aztán van, aki próbára akarja tenni magát, és meg akarja hódítani a legmagasabb csúcsokat. Azt mondják a hegymászók, hogy például a Himalája tele van ilyen elhagyott sátrakkal, kis pontokkal, ahová nem megy oda senki, ezek gyakorlatilag sírok, olyanoknak a nyugvó helyei, akik nem bírták tovább, és ott maradtak. Nekünk is vannak honfitársaink, akik a lehetetlent is megpróbálták, köztük egy hegymászó fél lábbal is meg akarta hódítani a csúcsot. Én nem nagyon értem ezt sem azt, amikor valakinek az a szenvedélye, hogy falon másszon fel, de vannak ilyen emberek, akiknek az életük sem drága, csak hogy meghódítsák a csúcsot, vagy oxigénpalackkal, vagy anélkül, és kitűzzenek egy zászlót, és bekerüljenek egy albumba azok közé, akik hozzájuk hasonlóan bátrak voltak. Aztán Izrael körül a népek a hegyeket azért szerették, mert megítélésük szerint ez van legközelebb az éghez, és ezért építettek oda oltárokat. Zsoltáríró, ugye így fordítja a Károli Biblia, nem egészen pontosan, hogy szemeimet a hegyekre emelem, mert inkább arról van ott szó, hogy szemeimet a hegyek fölé emelem. Nem a hegyekre, nem a magas hegyeket választom ki. Van ebben is elfogadható gondolat, hogy mi nem tudunk tovább mászni. Nem tudunk közelebb kerülni az éghez, amennyiben elfogadjuk az ókori embernek ezt az elképzelését, hogy az ég fent, a pokol lent, és mi valahol a kettő között. Nem mondom, hogy keringünk, mert akkor még nem igazán erre gondoltak, hogy a föld kering, de valahogy ilyen háromszintes világot képzeltek el, és azon kívül még az égnek is voltak egei különböző magasságokban. Az Úr megpróbálta visszatartani az ő népét attól, hogy a környező bálványimádóknak ezt a vallási turizmusát, hegymászását kövessék, mert egész biztos kis gyönyörű ligetek voltak ott padokkal, enni, innivalóval, esetleg a szerelem lehetőségével is, és csábító volt, mint ahogy csábítóak a kiránduló helyek. Egy-egy pontjuk, annak Körs István barátom beszélt arról, hogy az édesapja is nagy túrázó volt, mindig elment a barátaival a fogaskerekű végállomásához, ehhez mindig fölvette a túraöltözetét, szöges bakancsát, túrabotját, és ott a végállomástól 80 méterre volt egy kis kocsma, ahol a barátaival bejött kártyázni. Majd amikor leszállt a nap, fölültek újra a fogaskerekűre, és hazamentek, szögre akasztották a kalapot, a túrabotot és a többit. Szóval, milyen hegyre menjünk? Hol találjuk meg a legmagasabb pontot, ahonnan a legjobb kilátás nyílik a dolgokra, a világra, az Úr ügyeire, és akkor Évikének a első megjegyzését is fogadjuk el. Hol az a hegy, ahol a legtöbbet lehet tanulni, szemlélődni? Mert igen, erre is valók a hegyek, a titokzatos hegyek, a nehezen megközelíthető magasságukkal. Ugye beszéltünk egyszer, hogy Jézus hegyi beszédében is például az is üzenet, hogy a síkságon, a könnyen megközelíthető pontokon, hát sokan emregnek, és kicsit felületesebb az ő igazságkeresésük ahhoz, hogy éjjebben többet tudjon meg valaki, ahhoz meg kell mászni a magasságokat, és a tanítványok voltak, akik letelepedtek Jézushoz, és a hegyi beszéd nagyon radikális, nagyon egyértelmű üzenete, ezért nem feltétlenül mindenki számára elfogadható. De mi most az Úrnak a hegyére gondolunk, és akkor ebből két dolog következik, sok más mellett esetleg. Az egyik, hogy ez a hegy nem Nepálé, ez a hegy nem mondjuk egy másik ilyen fontos, hogy gondoljuk esetleg legalább a Tátrára. Ez nem a szomszédos országban van, ahol síparadicsom van, nem valamelyik svájci orom. Ez mondjuk ilyen értelemben, nagyon átvitt értelemben még talán nem is a Szionnak a hegye, bár nem lényegtelen, hogy arról van szó, és hát legkevésbé nem a Mátra, bár szeretnénk ezt látni, noha nem a Mátrában, hanem a jól emlékszem, a Pilisben van a föld szív csakrája, ha jól emlékszem erre a padarságra. Szóval nem a mi hegyeinkről van szó, mert a mi hegyeinkre nem léphet más, csak akinek mi oda jegyet adunk. Biztosítjuk a serpákat, vagy a drótkötélpályát, amin a kis kabinok felviszik az utasokat, a sportolni vágyókat, és ahol szálloda és étterem és egyéb kényelmi dolgok kilátó található. Ez az Úrnak a hegye, ahová mindenki jöhet. Ez az egyik fontos dolog, hogy erre a hegyre mindenki meghívást kapott, és ezt, hogy ki lép oda, ki találkozhatott az Úrral, ezt ő dönti el, nem földrajzi, nem politikai szempontok döntenek ebben. És azt is mondhatjuk, hogy aki akar, az akkor is megközelít, aki akarja, megközelítheti, hogyha egyébként gyöngén és nehezen mozog. De másodszor, hogyha ez az Úrnak hegye, megint kénytelen vagyok Évike igazát megerősíteni, akkor ezen a hegyen tanítás van többféle is. Ez a Cionnak a hegye, a hegy, ahol Jákob álmodott, fogadalmat tett, ahol a templom fölépült, ahová boldogan jártak fel, amíg le nem romboltatott 2000 évvel, Izrael törzsei, a gránicsok éneke, mennyi szerelmi vallomás és sóvárgás, ahogy megpillantották a olajfák hegye irányából érkeztek a zarándokok, már újjongtak és boldogok voltak, ha fölmehetnek és találkozhatnak az Úrral, tanítást hallgathatnak. Igen, ott egyetlen templom volt Izraelben, Jeruzsálemben és a Cion hegyén volt ez a templom, és itt kaptak tanítást, itt mutattak be áldozatot, itt fogyasztották el együtt az áldozati lakomát, építették a közösséget, és születtek ítéletek, gyógyítások, megtapasztalások. Csodálatos hely volt ez, és azt gondolom, hogy ennek a helynek konkrétan is a szerepe meg fog erősödni, és fel fog emelkedni az utolsó időkben. Gondoljunk csak a római levélre, amelyben Izrael felemeléséről, megerősödéséről és a kiválasztás megerősítéséről is beszél az apostol. És ezen a hegyen állt a mi Urunk Jézus Krisztus keresztje is. Ott van a sír is ezen a hegyen. Tehát amikor erre a hegyre megyünk, akkor természetesen megpróbálunk egy szűk helyen, nem nagyobb ez a terület, mint ami budai várunknak a területe lehet, hogy éppen akkora. Ezen a szűk területen megpróbálunk bejárni lélekben, gondolatban minden helyet, amihez valamilyen üdvösségünk szempontjából valamilyen fontos tanítás kötődik. Nemrégiben jártunk ott, és a sír templomában járva néztük, ahogy a feltételezett kenet követ dörzsölgetik emberek a ruháik, az egész biztos, hogy az a küllap nem volt ott Jézus halál akkor, de nagyon szorgalmasan ki van már egészen árkosítva ez a kő, mert annyi ember dörzsölgette az évszázadok folyamán. Nem ezért megyünk oda, hanem lélekben ezért járunk ott, mert keressük az Istennel való megbékélést, és annak a megértését, hogy ez nem a mi teljesítményünk, ami jó tetteink miatt adja nekünk az Úr, hanem igyen kegyelemből. És az utolsó időkben talán remélhetőleg egyre világosabbá válik az, hogy Isten hol helyezte el a maga üzenetét, nem változtat, nem ad új kijelentést, nem ad mást, mint amit adott hajdan Mózesen keresztül, és adott a prófétákon keresztül ennek a világnak, és adott a mi Urunk Jézus Krisztus által, ahogy ezt a apostoli levélben olvassuk, szólt hajdan a proféták által, és ebben az utolsó időben szólott nekünk az ő fia által. A hegynek az üzenete, az Isten igéjének, a testélet igének, az evangéliumnak, a törvénynek az üzenete, ez az Úr hegye, az Úrnak ez az üzenete. Nem mondja azt, hogy ne sieljünk, és ne mászunk fel a kilátóba, és ne együnk ott virslit, vagy káposztát, vagy bármi hegyedet, ami szívünknek, lelkünknek, testünknek kedves, ne fogyasszunk el hozzá egy kis friss vizet, vagy valami egyéb folyékony dolgot. De ő azért hív a hegyére, hogy megértsük az egész világot átölelő, befogadó, nagy kegyelmét, szeretetét. Ez az Úr hegye, ahová az Úr bennünket hív. Ez az a magasság, amit nem alad meg a Himalája sem. Nincs ennél magasabb pont, nincs ennél közelebbi hely az örökkévalóhoz, mint amit a mi Urunkon és az ő szent igéjén keresztül ennek a világnak adott. A másik dolog pedig ez a bizonyos tanulás. Azt olvastuk itt, hogy eljönnek sok népek tanulni, persze az Úr házához, hogy megtanítson minket az ő útaira. Ugye a tanulás egyik ellenfele nem a tudatlanság, hanem az a dac, amivel nem akarunk mesterek nyomába lépni. Van ugye ez a kis mesénk arról, hogy a vadgalamnak miért rozzant a fészke. Mert ugyan meg akarta őt egy ügyes fészekrakó madár, most már nem emlékszem melyik tanítani, de ő mindig azt búgta, hogy tudom, tudom. És erre az volt a válasz, hogy hát ha tudod, csinált. Hát én tudom. Ismerjük ezt a fajta emberi agyasságot, amely nem enged be új szempontokat. És amely magyarázza, hogy de hát én velem kapcsolatban nincsen semmiféle probléma, én rendben vagyok, tessék menni az evangélium üzenetével a börtönökbe, vagy a másik párthoz esetleg, ne engem próbálja meg elkapni, vagy a szomszédhoz, anyósomhoz, és így tovább. Tehát menjünk valaki máshoz az üzenettel, nekem nincs mit megtanulnom. Az Úr sem mondhat újat neked. Neki sincs ötlete, mert néha azt gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk Istennél, és jobban tudnánk kormányozni ezt a világot. De itt most konkrétan is említ valamit az ige, ami mellett mindig elsüvít az aktuális pillanatnyi valóság, és ez az, hogy ha most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyersen fogalmazok, hogy nem a haditechnika fejlődése viszi előre a tudományokat. Mert egyébként azt gondoljuk, hogy így van. Számítógép se lenne, meg mindenféle egyéb dolog, ha nem fejlődne olyan rohamosan a haditechnika. Ebből adódóan aztán egy perc alatt lelőtt repülő, akár egy városnak több évi költségvetése is, rettenetes pénzek áradnak ki. Görögország például az egyik leginkább fölfegyverkezett ország, iszonyú mennyiségű modern hadipari eszköz van Görögországban, és hát nem jut eszükbe ott talán a politikusoknak, hogy eszükbe ők elesegetik, hogy talán ezzel lehetne valamit spórolni. Nálunk mondjuk így, hogy még békés dolgokra szórják a pénzt, mert már rettegek attól a pillanatban, amikor mi is elkezdünk majd fegyverkezni. Adakozást tanulni. Tanulni, azt mondtam. Mert az egy bonyolult tudomány a harcászat. Van abban a stratégia, ismerni kell a különböző emberölő és értelmes dolgokat elpusztító szereknek a hatását. Lenyűgözve látjuk azt, hogy ma már léteznek olyan rakéták, amelyek ellentmondva a fizika törvényeinek a fölött a térképészeti pont fölött lepottyan a pont oda esnek, ahova, tehát nem mennek közbe valahogy össze-vissza, hanem valahogy úgy csinálták meg, hogy mintha egy térkép asztalon az ember arra pontra lejtené a kezében lévő tárgyat, oda pottyan és csak oda, és akkor azt mondják, hogy milyen nagyszerű, most már nem egy fél várost pusztít el, aki egy ellenséges pontot meg akar semmisíteni, hanem csak azt az egy szobát, ahol a fő ellenség ül. De akkor is ez egy rettenetes dolog, még ha mérnökileg, fizikailag és stratégiailag és más szempontból csodálatra méltó dolog is. És sajnos e pillanatban úgy látjuk, hogy az iszlám államot vagy más őrülteket nem lehet a háború nélkül megfékezni. Bár örök vita a pacifisták és másfajta békeszeretők között, hogy hogyan is legyen ez a dolog. Szóval tanulunk hadakozást. Aztán a politikában is. Kiderül, mondják a szakértők, hogy most különösen ebben az időben az a politika nyerő, amelyik a gyűlöletre, a háborúságra, a megosztásra épít, a megtévesztésre. Ugye a harcászatban is a cselek, a megtévesztés, ez ugyanolyan fontos. Az ellenség azt hiszi, hogy arról jöttünk, de mi ennekről. Elbújjunk az ágak közé, már ma már sokat nem jelent, de hajtan az indiánok is, hajakkal vagy egyebekkel, tettették, mintha ők csak tárgyak volnának. Cooper regényekben emlékszünk arra, hogy a utazók azt hitték, hogy ott valamiféle bokor van, és közben egy indiai jókéz rejtőzködött ott, jól álcázva önmagát. Szóval taktikázunk, és azt gondoljuk, hogy Isten áldása ezen a tudáson van. Mert működik, mert sikeres, mert elérjük a céljainkat, meggazdagszunk vele, és kibérelhetjük a hatalomnak a csúcsait csalással, taktikával, stratégiával, megtévesztéssel, mindazzal, amit a háború használ, mert a háborúba is régen begyűjtötték, ugye nem olyan nagyon régen van rádió, de akkor is csak egyfajta rádiót lehetett használni, amin a központi propaganda szólalhatott meg. Az információ is fontos a háborúban, és ezt jól megtanulják egyesek. Akár cégeket hoznak létre arra, hogy hogyan lehet terjeszteni ezt a tudományt. A megkísértés történetében a sátán azt mondja Jézusnak, hogy neked adom a világot. Annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Hányan járnak imádkozni a sátánhoz, és borulnak le előtte, és fogadják el az ő elveit, tanítását, és a dolog működik, és mint hajdan a pogány népekkel, akik oltárai a hegyeken voltak, járt Izrael népe, és azt mondogatták esetleg az akkori hangadók, hogy de hát nézzétek meg, ez működik. Gyarapodnak anyagilag, diadalmasak a harcokban, mindig ők nyernek, hát akkor miért menjünk az Úrnak a hegyére tanulni az Úrtól? A Római Birodalomban is az egész kereszténység nyavajája, az apostoli levelek ezt már jól mutatják, hogy az ki az Isten népe, vita is e körül forgott, hogy miért mondjátok ti, hogy ti vagytok az Isten népe, mindig megvernek benneteket, mindig kikaptok, mindig legázolják a ti kis országotokat, hát nézzetek meg minket, a Római Birodalom nem tud észak, dél, kelet, nyugat irányba úgy nézni, hogy rögtön lenne, rohanna, benekebelezne másokat. Hadakozást tanulunk. Az nyer, aki durvább, aki jobb stratégiát dolgoz ki, aki erősebb pusztító eszközt tart a kezében, aki kezében tartja a forrásokat, nem véletlenül haigálták tele a hadseregek, a legyőzött ellenség földjét kövekkel évekig nem lehetett ott termelni. És ugye a háborúhoz a hadsereget etetni is kell, vagy pénz is kell. Szóval aki saját kezében tartja az ipart, a kereskedelmet, a földeket, az információt és a többi dolgot, az úgy érzi, hogy ő legyőzhetetlen. Ezt meg kell tanulni. És jól lehet látni, hogy van, aki jó tanítvány. De amikor ítéletet tesz az Úr és bíráskodik sok nép között felett, amikor elkezdünk tőle tanulni, amikor az Úr hegyére megyünk, és az ő mintái válnak fontossá, és megtesszük azt a döntést, amit megtérésnek neveznek. Tehát amikor mentünk a magunk feje után, mentünk a mások tanácsai szerint, és egyszer csak megállított bennünket az Úr szava, és megihettünk attól az iránytól, ami felé mentünk, és rádöbbentünk, hogy a mi sikereink milyen károkat okoztak másoknak, a mi győzelmünk milyen sokba került sok sorstársunknak, akár nekünk is, mit nyertünk vele, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárva. És akkor megtorpantunk, kétségbe estünk, és azt mondtuk, hogy elvesztem, végem van. Mert rájöttem, hogy az Úr előtt állok, ég és föld ura előtt, aki nem lehet legyőzni semmiféle stratégiával és fegyverrel. Ott állok az Úr előtt, ég és föld bírája előtt, és nem mondhatok semmit, nem magyarázhatom el neki, hogy de olyan jó futott a szekér eddig. Hanem azon kezdek gondolkodni, hogy mit mondok majd neki. És átjár engem az ő igazsága, az ő szemlélete, az ő szeretete, amin eddig gúnyolódtam. És mit eddig gyengeségnek gondoltam. És amikor elkezdek tőle tanulni, akkor a dolgok megfordulnak. Akkor elkezdek eszközökben másféle lehetőséget látni. Van egy pár ilyen szobor, ha jól emlékszem, Péter fog nekem segíteni ebben, mintha Nyíregyházán a megyei tanács előtt az egyik szobor éppen egy kardot kalapáló ember lenne, vagy sárkánnyal harcol, vagy kardot kalapál, de úgy tűnik nekem egy mesztelen férfi izmos hátsóval áll ott rádőlve egy kardra és kalapálja, és ahogy görbül a penge, látszik rajta, hogy ebből bizony sarkó lesz, vagy kasza lesz. Tudjuk a fordítottját is, amikor Dózsa György népe a kaszákkal indult harcolni, ezért két dolog egymás közelében van, kasza és kard. De amikor az úttól kezdjük tanulni, akkor elfordulunk azoktól a tanácsadóktól, akik azt mondják, hogy mindig keres valami ellenséget, és harcolj ellene, és oszd meg, és uralkodj, és ha ő fegyverhez kap, te is fegyverhez, akkor elkezdjük mélyebben értelmezni Jézusnak azokat a szavait, amikor azt mondja, hogy tartsd oda a másik arcodat, vagy aki egy mérföldre kényszerít, menj el veled, akkor nem kezdünk ezen nevetni, hogy ez mennyire életidegen, és nem kezdjük kinevetni a mostani pápát sem, aki arról beszél, hogy be kell fogadni a hajléktalanokat, hogy a szegényeknek, az elnyomott népeknek és embereknek jár az igazság, aki megpróbálja rávenni az ő egyházának a meghatározó személyeit, hogy ne akarjanak meggazdagodni, hiszen úgyse vihetünk semmit magunkkal, ne kérjenek azért, amit ingyen vettek pénzt, hanem ha ingyen vették, ingyen adják. És nevet rajta sok hívő ember is. Ilyen világban élünk, pedig nincs másról szó, mint hogy ő komolyan veszi Jézus tanítását. És mi is így járunk, amikor ebben a nagyon sikeres, dörgő, menetelő üdülövésekkel teledurrangatott világban elkezdünk Jézus békességéről beszélni. Arról a tanításról, ami erről a bizonyos Cion hegyéről árad felénk. És maradt még egy néhány mondatunk a harmadik dologra, miután talán megtanultuk, talán elfogadjuk, hogy a háború nem Istentől van. A háború semmilyen formája, sem a nagy, sem a köztünk dúló háború, mert Isten békülni akar. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, mint ez a világ. A háború nincs Istentől, még akkor sem, ha van Jézusnak ez a nehezen magyarázható mondat, amiben most nem mélyedünk bele, hogy nem azért jöttem, hogy békét bocsássak a világra, hanem fegyvert. A harmadik dolog a világosságban járni. Lehet a sötétségben is járni. Ki jár a sötétségben? Hát az, aki nem szeretné, ha rávilágítanának. Ugye, bizonyos élőlények, bogarak is, ha rájuk vetül a fény, menekülni kezdenek. És emberek is. Ugye, aki rosszban sántikál, a régi világban mindenképpen így volt, ma azért a látási viszonyok és a láthatóvá tevő eszközök mások, de aki nem egyenes úton jár, az a sötétségben mozog. Nem véletlen, hogy ezzel kezdődik az egész világ teremtése, hogy legyen világosság. Nem baj, ha ez azt jelenti az első pillanatban, hogy látjuk, hogy káosz van. Mert ha már látjuk, akkor utána elkezdünk dolgozni majd a rendbetételen, és azon, hogy értelme legyen ennek a világnak. De én vagyok a világ világossága. Gyertek, járjunk az Úrral világosságban. Ne legyen kétfelé sántikálás, ne legyenek sötét, homályos és titokzatos útjaink is, és az Úrral is együtt járunk, mert mind a két helyen szeretnénk valahogy az érdekeinket megtalálni. Menjünk rá a keskeny útra, amely az biztosan az életre vezet. A széles út nem biztos. Azon nagy a mozgásterünk. Mindenfélét lehet csinálni a keskeny úton, minden lépést előre meg kell gondolni és tervezni. Ezek a bizonyos keskeny utak, amikre a 23. Zsoltár is beszél, ahol a pásztor vezeti a nyáját, azért megy elő, mert odalépnek a bárányok, ahová ő lép, ő tudja, hogy hol biztonságos az út, nem akarja szakadékba vezetni őket. Nem az a bajunk a világgal, hogy, illetve a Bibliával inkább, hogy nem tudjuk, hogy mit akar Isten, és ezért inkább csatlakozunk a harciasokhoz, a mindennapi életben sikeresekhez, mert hát az működik. Hanem az a bajunk Isten igényével, hogy tudjuk, hogy mi a világosság, és nem akarunk a világosságban járni. Azt mondja az ige azért, mert cselekedeteink, a pillanatnyi hasznunk, érdekünk, előnyünk, az jobban ki van szolgálva a sötétség által. Úgy döntöttünk, hogy az emberek leszünk, és az emberek irigyelnek. Rózsa Sándor is népszerű volt, a Viszkis is. Csak nem akarok itt neveket sorolni, akik gátlástalanul bámulják őket az emberek, hogy milyen ügyesen csinálta, és én ezt miért nem tudom ilyen ügyesen csinálni. Megpróbálom. Az ő táborába akarok tartozni. Tessék lejönni a Bálvány oltárok hegyeiről. Akármilyen magasak fizikailag, menjünk együtt az Úr hegyére, és tanuljunk tőle. Tanuljuk meg, hogy lehet a fegyvereket eszközökké kovácsolni, hogy lehet a béke áldásaival és erejével a világot és a magunk életét igazgatni, és járjunk az Úrral a világosságban, mert világosságunk és üdvösségünk ő. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, hogy ügyeseket, örök én valószínűleg, hogy most is tanítottál minket, köszönjük neked, hogy a te egyedre mehetünk fel, köszönjük, hogy te mindenkit vársz, hogy szeretnénk együtt menni, de mindenkinek magának kell eldönteni, hogy indul vagy sem. Bocsánat meg nekünk, amikor hezitálunk és tovább visszafelé lépegetünk esetleg, de segíts, hogy nekünk bizonyosságot, hogy tudjunk egyenesen a jó cél felé haladni, amelyre te mutatod nekünk, amelyen, amit te tanítasz nekünk. Köszönjük, hogy a te igéd lehet, ami lábunknak a szövétnek, érseményeinknek a világossága. Köszönjük a békességet és kegyelmet, amit te adsz nekünk, és hagy bátorságot és kitartást, hogy merjük megtenni azt, amit tudunk, hogy kell tennünk. Amen.
Amen. Befejezésül a 347. dicséretet énekeljük, az utolsó versét majd áldás, illetve a hirdetés után.